Isten igéjét olvasom a Galata levél 5. fejezetének első verséből. Annak okáért a szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. Annak okáért a szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. Kedves testvérek, az emberiség ősi vágya a szabadság. Szeretnék szabad lenni. Ez a gondolat ott benne van minden emberben, erről szólnak a versek, és tudnánk idézni egy párat, erről szólnak a dalok, szabadságról szólnak a mesék is, sőt az ősi eposzok. Talán azért van belevésve az ember belső tudatába a szabadság utáni vágy, mert nem ismeri annyira a szabadságot. Éppen azért, mert elveszítette a szabadságát. És mindig újból elveszíti a szabadságát. Egyénileg is, közösségileg is. Hogy mi mikor veszítettük el a szabadságunkat egyénileg, nem tudom, de az biztos, hogy mondja az apostol, hogy Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái. És kevés az ember, aki szabadon felemeli a tekintetét, és belenézhet a másik szemébe, szabad vagyok. Közösségileg is elveszítettük, mi sokszor magyarok a szabadságunkat. Itt, aki emlékszik a történelmi fordulatokra, csak néhányat mondok. 1541-ben, amikor a török befészkelte magát végleg hozzánk, 150 évre elvesztettük a szabadságunkat. A Habsburg uralkodók által elveszítettük a szabadságunkat. Második világháború során, amikor a németek megszálltak bennünket, elvesztettük a szabadságunkat. Aztán jött a szovjet megszállás, elvesztettük a szabadságunkat. A Biblia azt tanítja, hogy az emberek legelőször és legnagyobb mértékben a bűn esetben veszítették el a szabadságukat. Amikor bejött a bűn ebbe a világba, ez egy történelmi esemény volt. Az emberiség történelmének a hajnalán történt egy tragédia. Ez pedig az, amikor az ember szolga lett. Azelőtt olyan szép volt minden. Nem tudjuk pontosan leírni és meghatározni, hogy hány évig tartott a boldog, független szabadság korszaka az emberiség életében. Akkor az emberiségnek két képviselője volt, még csak Ádám és Éva, de ők az Istennel zavartalan boldogságban éltek. Egyes írásmagyarok szerint 100 évig tartott az Éden kertben ez a zavartalan boldogság. Hát, hogyha mondjuk levonom belőle azt, hogy Ádámot talán 30 éves korában teremtett, akkor 70 évig, szóval több évtizedig tartott az Istennel való független, vagy boldog, szabad, bűntől független szabad élet. Amikor az ember boldog volt, és akkor jött a kísértés. Isten a legcsodálatosabb kertbe helyezte bele az első emberpárt, ezt úgy nevezik, hogy édenkert. Azt jelenti, hogy gyönyörűség. Hogy hol lehetett az édenkert, azt egész pontosan nem tudjuk meghatározni. Talán egy vagy két folyó név azonosításával közelebb kerülünk az igazsághoz. Tudnék, az édenkertben 4 folyó volt. Pízon, Gihon, Hiddékel és Eufrátesz. A Hiddékel a Tigris. Tehát a Tigris és Eufrátesz. Tehát a édenkert egyik része az a Mezopotámiában volt, ahol az iraki háború környéke, azt tudjuk betájolni. Másik oldalt a Pizon Gihon, az pedig a Nílus két ága lehetett, ez egy ilyen termékeny félholdnak nevezett terület volt. Ez volt akkor a legszebb rész a Földön, és oda teremtette Isten az embert, Ádámot és Évát. Hát minden a tied. Sőt, van egy fa, az életfája, arról vehetsz is. És arról mindig vehetsz, és akkor nem fogsz meghalni. De van egy másik fa. Nem almafa volt, ezt tévedésből szokták almafának mondani. Van egy másik fa. Ennek az a neve, hogy a jó és rossz tudásfája, és én nem akarom, hogy te arról vegyél. Mert megtudod, hogy mi a rossz. És az Isten nem akarja, hogy megtudjuk a rosszat. Isten nem akarta, hogy mi megtudjuk, mi az a fájdalom, mi az a szenvedés, mi az a vádaskodás, mi az a halál. Isten nem akarta, hogy mi szolgák legyünk. Azt akarta, hogy szabadok legyünk. Azt az egy fát meg se érintsétek. És az emberiség ellensége, az ördög pedig rászette az Évát, és megkérdezte őt. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyik fájáról se ehetsz? És Éva mondta, nem azt mondta. Azt mondta, hogy mindegyik fáról lehetek, csak erről az egyről nem ehetek. Mert ha eszem róla, akkor meghalok. Dehogy is halsz meg. Hanem tudta az Isten, hogyha veszel róla, olyan leszel, mint ő. És minél többet hallgatta ezt Éva, és minél jobban nézte a gyümölcsöt, annál kívánatosabb lett. Ez lett a legszebb fa a számára. És kinyújtja kezét, hogy szakítson róla. De a fülében van, hogy ha veszel róla, meghalsz. De az ördög azt mondja, dehogy is halsz meg. Olyan leszel, mint az Isten. Olyan leszek, mint az Isten. Mindenható, mindentudó. És szakított róla. És adott a férjének. A férje előtt, hogy azt mondta volna, hogy te azt, hogy mit tettél. Ilyen bolondot hogy cselekedtél. Megyünk Istenhez, és bocsánatot kérünk, ő is vett a gyümölcsből. És akkor besötétedett. Nem külsőképpen, mert az alkonyat csak most következik, hanem a lelkükben minden besötétedett, és akkortól kezdve ők foglyok. Ez volt az emberiségnek a nagy drámája, amit sokan megírtak, Madács az ember tragédiájában, Milton az elveszett paradicsomban, és sokan mások. És attól kezdve az ember fogoly a bűnnek a, és az ördögnek a fogja. És azóta ott van a szívében, a lelkében a vágyódás, hogy jó lenne szabadnak lenni. Ezért írja a dalokat, az eposzokat. Mikor nyeri vissza az ember a szabadságát? Mikor lesz az ember újra szabad? Hogyha Jézus Krisztushoz kapcsolja az életét. Hogyha igazából hisz a Jézus Krisztusban. Hogyha elfogadja őt urának és megváltójának. Ha valaki hoz egy döntést, hogy én Jézus tanítványa leszek. Hiszen ő megígérte a következőt. Akit a fiú, ugye ő, akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Tehát, hogyha valaki a Krisztushoz kapcsolódik, az Isten fiához, az elnyeri, vagy visszanyeri a szabadságot, mert azt mondja, hogy valósággal szabad. És ennek érdekében Krisztus mindent megtett. Ezért jött le a földre, ezért élt közöttünk, legyőzte a sátánt, ami ellenségünket, egy szép beszéd mondja ezt Jézus, egy szép példázó mondással ismerteti velünk. Azt mondja, hogy az erős fegyveres őrzi a palotáját, és ott vannak a foglyai. Ez a sátán és az összes ember. De jött az erősebb fegyveres, betört az erős fegyveres palotájába, azt legyőzte, és a foglyait szabadon bocsátotta. Az erősebb fegyveres Krisztus, aki betört a sátán birodalmába, és a foglyokat szabadon bocsátotta. És nekik azt mondta, hogy jöjjetek ki. Aki tehát Krisztushoz kapcsolja az életét, az valóban szabad lesz. Tehát láthatjuk, hogy hogyan került az ember a szolgasságba, és láthatjuk, hogy hogyan nyeri el az ember a szabadságot. Hogyan kapja vissza az elvesztett szabadságát? És amikor a mai részt olvastuk, a Galata levél 5. fejezetét, akkor hallottak azt, hogy abban a szabadságban, amiben a Krisztus megszabadított titeket, álljatok meg. Tehát, amit most elmondtam, mind erről szól, és az igét magyarázom, mert nincs nekünk más bölcsességünk. Tehát abban a szabadságban, amit a Krisztus neked odaadott, álljál is meg, és ne lépjél vissza a szolgaságban. És miközben ezt mondja Pál apostol, közben fölragyog a hallgatók előtt a Krisztusban való szabad élet. Csak aki gyakorolja, azt tudja, hogy mit jelent ez. hogy a keresztény ember lelkileg felszabadított ember. Hozhatok erre példát a mi szép történelmünkből, egyház történelmből. Volt egy nagyszerű prédikátorunk, úgy hívták, hogy Szegedi Kis István. Ő volt egyik reformátorunk. Úgy jött elém ez a gondolat, hogy ma délután lesz a ráckevei lelkésznek a beiktatása. Többen ismertük, vagy ismerjük Kálmán Béla lelkész testvérünket, ma délután iktatják be Ráckevén. Nos, itt Ráckevén volt utoljára a szolgálatban Szegedi Kis István, életének utolsó 8 évét itt töltötte. Na ez a Szegedi Kis István, akiről beszélek. Ő 1561-ben a török fogságába került. A kálmáncsai gyülekezet lelkipásztoraként hirdette az igét, és egy-egy aktuális kérdést is felvetett. Akkoriban szokás volt prédikálni a nevekről. Milyen nevet adunk a gyereknek. És ő mondta, hogy ne ilyen pogány neveket adjunk a gyerekeknek, hanem bibliai neveket. Erről szólt a prédikációnak egy illusztrációja. És hirtelen hozott egy példát mondani, hogy ne mondjátok a gyereknek az Orsolya, hanem valami legyen Eszter, vagy Rebeka, vagy valami bibliai nevet adjatok. Mert az Orsolya azt jelenti, hogy Urzula, az nőstény medvécske. És hát a Fúria Albert felesége éppen Orsolya nevet viselte, és ott ült a templomban, és hallotta, hogy az ő nev azt jelenti, hogy nőstény medvécske. Föltüzelte a férjét. A férje följelentette ezt a szegény prédikátort a töröknél, hogy egy besugó. Úgyhogy ez új évkor hangzott el a prédikáció, húsvét vasárnapján egy prédikált, berohantak a törökök, lerángatták a szószékről. És akkor kezdődött ennek az embernek a másfél éves fogsága. És mivel megtudta a török bék, hogy ez az ember a Duna melléki egyházkerületnek a püspöke, nem engedte szabadon, mert nagy váltságdíjat remélt. Össze is adták a kálmáncsaiak a váltságdíjat, de hát ez nem volt elegendő. Egy országos gyűjtés indult el. De ő nem engedte ki ezt az embert. Azt mondják, hogy székhez kötötte a pincéjében, és tatár korbáccsal ütötte, verte, meg is halt volna, hogyha nem megy le a vég feleségét, ki nem szabadítja a férjének a kezéből. Utána áthelyezték Pécsről ezt a véget Szolnokra, és Szolnokon azt a módszert választotta, hogy vég híresebb legyen az ő fogja, megengedte, hogy prédikáljon. Na, az egészet ezért mondom. És amikor vasárnap összegyűlt a nagy tömeg, akkor ott állt egy ember láncba verve, és prédikált. És ami megragadt az embereket az, hogy ez az ember meg van láncolva, de mégis belül lelkileg szabad. Hogy lehet ez? Bilincsbe van állítva, verve, és mégis úgy beszél, mint akinek a lelke szabad. Mert ő a Krisztus által felszabadított ember volt. Bilincsben is szabad volt. Na hát érdekes a történet, ezt nem mondom már tovább, hogy végül hogyan szabadult meg. De a történetünknek, a mai ige részünknek a szereplője is bilincsben állott egyszer Agrippa előtt. Arról szól itt az ige, valahol az apostolok cselekedetében, a 26. fejezetben, hogy ott áll a kihallgatók előtt Pál apostol, őt is bilincsbe verték, ugyanúgy az evangélium miatt, bilincsbe áll. Csak azt mondja, hogy bárcsak ti is lennétek valamennyien olyanok, mint én, e bilincseimtől megválva. És ezt elég nehez megmagyarázni, mit jelenthetett ez, hát nem esett le a kezéről a bilincs. De mégis azt mondja, hogy bárcsak ti is lennétek olyanok, mint én, a bilincseimtől megválva, mintha azt akarná mondani, hogy rajta van ez a bilincs, de lelkileg én teljesen szabad vagyok. És engem vihettek ide vagy oda, és kihallgathatunk, de Isten kezében van az én életem, és én a Krisztusnak a szabadosa vagyok. Ezt csak az az ember mondhat el, aki átérte és megtapasztalt, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. És hogy el is visztek engem fogolyként próbába, Isten azt akarta, hogy Rómába menjek, és ott hirdessem az igét. Én szabad vagyok, az Isten eszköze vagyok, és bárcsak ti is lennétek ilyen szabad emberek, ez a szívemnek a vágyódása. Ez az ember, mondja a Galata belieknek. Azért abban a szabadságban, amire a Krisztus megszabadított titeket, álljatok meg. ha már megint lehetnétek ezt a szabadságot, és Isten megadta ti nektek ezt a szabadságot, hogy ne lépjetek már vissza a szolgasságra, mert csak rosszul jártok. És elmondjanak a következményeit. De hogyha ezt a történetet nem is tudták volna a Galata beliek, Pál apostol másképpen mutatta meg nekik ezt a szabadságot, ez egész biztos, mégpedig, hogy hol beszélt Pál apostol erről a szabadságról, azt mi nehezen tudjuk elképzelni, de azért elmondom. A beteg ágyon. És ez bár azért közel kerül hozzánk, mert mi is kerülünk beteg ágyra. Vagy már kerültünk beteg ágyra, vagy majd nyomni fogjuk mi is az ágyat. És a Galata beliek láttak egy beteg embert, aki szabad volt. Ennek az a történet, hogy Pál apostol ment volna tovább, mert is sok feladata volt, ment volna a következő helyekre, hogy gyülekezetet alapítson és hirdesse az evangéliumot, ő hozta Európába az evangéliumot át. És most sok új feladata van, még Galáciában van, de megy, hogy Európában is hirdesse az evangéliumot, és lebetegszik valami oknál fogva, ágynak esik, és nem tud tovább menni. És a Galata beliek körülveszik ennek az embernek a beteg ágyát. És olyat láttak, amit még eddig soha nem láttak, hogy íme ez az ember lelkileg szabad. Pedig valami nagyon csúnya betegsége volt. Nem tudják az írásmagyarázók kitalálni, hogy mi lehetett a betegsége. Nekem van egy elgondolásom, hogy szembetegsége volt. Éppen a tegnap vagy tegnap előtt olvasott részben láthattuk azt, hogy azokat a feljegyzéseket, amik arra utalnak, hogy szembetegsége lehetett ennek a Pál apostolnak. Tudnék, máshol is mondja azt, hogy több is adatott a testem, hogy kínozzon engem. Tudjuk, hogy görögül írtak az Új Szövetséget. Azt, hogy több is adatott, hogy kínozzon engem, ott egy olyan szó van, hogy hipopiazzo, amikor alulról éles fájdalom hasít bele az ember szemébe, vagy a szeme alá. Tehát innen gondoljuk, hogy neki szembetegsége volt, hogy borzalmas, kínzó szembetegsége lehetett, nem is lehetett egy esztétikus látvány, de mégis a Galata beliek annyira szerették, hogy azt mondták, hogy a szemünket is kívánnánk, hogy neked adnánk. Így ezt olvastuk a napokban, emlékszünk rá, hogy úgy fogadtatok engem, mint az Isten angyalát, és még ha lehetséges lett volna, a szemeteket kiváltva nekem adtátok volna, hogy bár inkább ne kell legyen szembetegsége, mint ő neki. Tehát bármi áldozatot meghoztam volna, csak innen gondoljuk, hogy gondoltak arra, hogy szembetegsége van Pál apostolnak. És amit körüllátták ennek a szenved embernek az ágyát, akkor azt vették észre, hogy ez egy szabad ember. Testvérek, azért nem mi legyünk a legutálatosabbak a korteremben, amikor betegek vagyunk. Ne legyünk mi a legnyűgösebbek, hát keresztény emberek vagyunk. És a keresztény ember kereszténysége nem akkor kell, hogy meglátszódjék, amikor semmi baja nincs. És a keresztény ember szabadsága akkor kell, hogy nyilvánvaló legyen, amikor a másiknál nem nyilvánvaló. Hát a keresztény embert nem segíti az Úr, nem azt mondta, hogy veled vagyok, nem távozom el tőled. És Pál apostol ott fekszik a beteg ágyon, látjuk egy szabad ember. Mégpedig onnan tudjuk, hogy máshol a fejezetben azt mondja, hogy tudjátok meg, hogy a testem erőtelensége miatt hirdettem ti nektek az evangéliumot, és hogy úgy hirdettem ti nektek az evangéliumot, mint hogy a Krisztus köztetek feszítetett volna meg. Ebből két dolgot látunk. Azáltal, hogy megbetegedett, nem tudott tovább menni, de felhasználta az alkalmat, hogy ott azon a helyen bizonyságot tegyen a megváltóról és az ő szabadságáról. Másik pedig az, hogy úgy tudott beszélni Krisztusról, az ő áldozatáról, az ő golgotai szenvedéséről, az ő kereszthaláról úgy tudott beszélni, mint hogy a köztük lett volna keresztre feszítve. Ez nem egy vizualizáció volt, hanem egy olyan lelki erővel tudta elmondani a Krisztusnak az áldozatát, hogy nagyon sokan akkor tértek meg, megértették, hogy Nekem kellett volna az Isten haragját elszenvedni, de helyettem a Krisztus elszenvedte a büntetést. Az én bűneimért halt meg a Krisztus, és hogyha ezt az áldozatot hozta, akkor én odaadom ő neki az életemet, és én szeretnék hozzátartozni. És most döntök a Krisztus mellett, én hozok egy döntést, hogy én is keresztény akarok lenni, mert megkívánta a lelkem azt a szabadságot. Illetve az a szabadság, ami után óhajtozott a lelkem, a Krisztusban található, és tudom, és hiszem, és most már megtapasztalom, hogy akit ő megszabadít, az valósággal szabad. Láttak egy szabad embert, aki megérte a szabadságot ott a beteg ágyon. Nem úgy volt, mint egy ismerősöm mondta, egy kicsit babonás asszony volt, ilyen régi népi mondásként, talán a nagyanyjától, vagy valahol kitől hallotta, betegség lelke jár közöttünk. Ezzel mondta, hogy betegek vagyunk. Nagyon szépen kifejezte, betegség lelke jár közöttünk. De milyen nagy baj, ha a betegség lelke is ott van. Nem elég, hogy betegek vagyunk. Még a betegség lelke is ott van, és gyötör bennünket. Pál apostol beteg volt, de a lelke szabad volt. És ezt a szabadságot érte a gyülekezet elé. És ott a szenvedés között elkezdett beszélni Krisztusról, és annak olyan hatalma volt, hogy egy gyülekezet jött létre. És ez volt a legjobb példa a Galácia beliektek arra nézve, hogy meglássák, hogy mi az a szabadság, amire elhívott a Krisztus, amivel meg kell állni. Mert amikor azt mondja Pál apostol, hogy azért abban a szabadságban, amelyre a Krisztus megszabadított, álljatok meg, akkor tudják, hogy milyen szabadságról van szó, és tudják, hogy miről beszél az apostol, hogy miben kellene megállni. De azt is nagyon jól tudták, hogy hova tudnak visszaesni. Azért a dolognak a sötét oldala is megjelenik, nagyon jól tudták, hogy mi a szabadság, ahol erősen meg kellene állniuk, és nagyon jól tudták, hogy mi az a szolgasságóval visszacsábítják és vonják őket, mert megjelentek a lelki rabszolgatartók a gyülekezetben. Mies Pál apostol elvégezte a munkáját, meggyógyult és továbbment, vagy felerősödött és továbbment, megjelentek a lelki rabszolgatartók. Ők azt mondták, hogy jó van, itt volt az apostol, szépen mondta a szabadságról beszéd, azért nem úgy kell ám értelmezni ezt a szabadságot. Azt mondta, hogy a Krisztus mindenben megszabadított benneteket. Persze, hogy ő megszabadított, de azért neked mégiscsak a törvényt meg kellene tartanod. Neked saját erőddel is meg kell mutatnod azt, hogy te majd önmagadat meg tudod váltani. Jöttek is a szabadság ürügye alatt a szolgasságot hirdették. Ezek voltak a törvény emberei, akik az ószövetség embereiként visszanyúltak, utána nyúltak a keresztényeknek, akik kijöttek a törvény alól. Mert eddig a törvény alatt éltek az emberek. Ott volt a 10 parancsolat, és azt mondták, ha megtartod betűről betűre a legkisebb parancsolatig az Isten parancsolatát, Isten azt fogja mondani, hogy na te nagyszerű ember vagy, és akkor üdvözülni fogsz. Cselekedetekből fogsz üdvözülni. Hogyha sok jó cselekedeted lesz, akkor sok piros pontot kapsz, aztán még sok bónuszpontod lesz. Még akkor másoknak is adhatsz, hogyha túl sok van már. Te saját magad kezedbe veszed az üdvösségedet, hát jóval Krisztus meg példát mutatott. És ez a Bibliától különböző tanítás. Megjelentek a lelki rabszolgatartók, és rászették őket, hogy ne a Krisztusba reménykedjenek, hanem saját magukban. Pál apostol pedig azt mondja, hogy az én tehetségem nem elegendő arra, hogy a törvényt megtartsam. Ha a 10 parancsolat közül csak egyet megrontok, a szabály szerint olyan, mint a mindent megrontottam volna. Az embernek a szívét nem ismerik ezek a tévtanítók, amikor azt hiszik, hogy a saját erővel az Istent ki tudják békíteni, meg hogy olyan jó életet, feltetett életet él az ember, hogy Isten is elégedetten azt mondja, na hát ez, ennek más nem mondhatok, csak az, hogy jó vagyok, jó és hű szolgál, menj be a mennyországba. Nem ismerik az ember szívét, az ember szíve egészen más. Persze alaposkodni lehet. Lehet mutatni, hogy ilyen vagy olyan életet élek én, De azért én úgy gondolom, hogy mindenkinek a titkait az Isten ismeri. És mindjárt a szívében vannak olyan titkok, amik bennünket elveszítenek. Olvastam annak idején történeteket az amerikai rabszolga felszabadító háborúról, és abban az időben voltak olyan csoportok, akinek az volt az akciója, hogy szökött rabszolgákat derítettek fel, azokat összegyűjtötték, megvendégelték, és felbátorították őket, hogy a szabad éjszakra elszállítunk a szabadság hajóján. És akkor megjöttek, hívták a társaikat is, felszálltak a szabadság hajójára, és kiderült, hogy azok visszavitt őket a rabszolgaságba. A szabadság ürügye alatt a szolgaságba vezették őket vissza. Mert lehet a szabadságról beszélni, és a szabadság ürügye alatt lehet nagyon nagy ígéretekkel becsapni az embert. Mondják, hogy Bob Dylan a korábbi korszakában a szabadság varázshajóról énekelt. Talán ismerik azt a számot. Varázshajóról énekelt, de az egyáltalán nem a kereszténység varázshajója volt, az inkább ilyen kábítószeres utazásra hívta az embereket. És most azt mondja Pál apostol, jöttek ezek a lelki rabszolga kereskedők, akik azt akarják nektek bebeszélni, meg bemesélni, hogy a saját erőtökből képesek vagytok Isten előtt úgy élni, hogy elégedett legyen veletek. Akkor miért jött Krisztus? Tessék, hogyha akkor visszatértek a törvényhez, akkor az egész törvényt be kell tartani, így logikázik az apostol, akkor a Krisztustól elszakadtatok. Akkor a kegyelemből jöttetek. És marad a saját kínos erőködéstek. És majd merültek egyre lejjebb és lejjebb. Inkább választjátok a Krisztus szabadságát. Akit a fiú megszabadít, valósággal szabad. Azért testvérek, bennünket is figyelmeztet az Úr, annak okáért abban a szabadságban, amiben Krisztus megszabadított minket. Álljatok meg, és ne kötelezzétek magatokat ismét a szolgasság igájában. Amen.